No, tehát elmesélésnek ebben a részében kicsit arra szoktunk emlékezni, mi a valós helyzetünk, mégpedig az, hogy bűnösök vagyunk, akik kegyelemben részesültünk. Tehát ezért örvendezünk, nem azért, mert tökéletes szentek vagyunk, már szentek vagyunk, de mintha tökéletesek lennénk, hanem annak örülünk, hogy így, ahogy vagyunk, elfogad bennünket a mi Istenünk, és ő dolgozik rajtunk, hogy mássá váljon az életünk. Ő formál bennünket az ő fiának a képére. Nagy reménység ez különben, hiszen nem a mi tervünk egy magára lehetetlen feladat, hanem az ő teremtő vállát is érez magára is érte. Ebben az igeversben, a Lukács evangéliumában Jézus arról beszél, hogy ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Itt egy olyan szülői képet hoz elénk az Isten, hogy mi a gyerekeinknek nem feltétlenül az érdemeik szerint adjuk azt, amit adunk, hanem azért ez a szülő-gyermek viszony az, ami azt feltételezi, hogy valamit kap az a gyermek, és gondoskodást és egyéb más szeretetet. Nem a gyermeknek a viselkedésétől függ ez elsősorban, hanem ettől a viszonytól. És így van Isten velünk, mint mennyei atya, kész nekünk adni minden jót, amire szükségünk van. Itt leginkább az ő szent lelkéről van szó. Ugye beszéltem arról, hogy milyen érdekes, hogy bennünket biztatni kell arra, hogy dicsérjük az Istent. Csak az ő segítségével tudjuk őt dicsérni. Szinte minden, ami az életünkben van, csak úgy lehetséges, hogyha ő segít bennünket. Hogy ő az, aki adja nekünk a lélegzetet, vagy akár azt, hogy tudjuk rá figyelni, az ő igét meg tudjuk hallani, megértsük azt, és aztán abból legyen valami. Ez a mi reménységünk, hogy abban az állapotban, ahogy vagyunk, jöhetünk hozzá, és kérhetjük tőle az ő szent lelkét, imádkozzunk most így ennek értelmében. Urunk, áldunk téged azért, hogy te olyan mennyei atya vagy, aki szeretsz bennünket, aki úgy a te természetedből fakadóan így állsz hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy megragadtál bennünket a szereteteddel, és magadhoz vontál. És köszönjük, hogy ma is ebben fáradozol, szeretnél mindnyájunkat, akik itt vagyunk, és minden embert magadhoz vonzani, és a te szeretetedben megváltoztatni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy így keresel bennünket, és így találtál már nagyon sokunkra rá. Kérünk is téged arra, hogy ahogy itt ebben az igeversben olvassuk, add a te szent lelkedet nekünk. Hadd tudjunk élni, hadd tudjunk igazán abban az akaratban, abban a tervben járni, amelyet elgondoltál felőlünk. Most így kérünk téged, hogy áld meg a gyerekeket, és áld meg bennünket, és ahogy figyelünk a te igédre, hadd értsük meg ezeket a gondolatokat, hadd menjünk el többel innen, mint hogy valami emberi okosságot megértettünk. Így kérlek, hogy áld meg az ige hirdetőjét is, hogy ő is alkalmas legyen erre az eszközként átadni a te üzenetedet, és fedd őt is kezedbe a te lelkeddel, és mindnyájunkat. Számítunk arra, Uram, hogy valami csodát fogsz bennünk tenni a mai napon is. Ámen. Most van az idő, hogy a gyermekeket elbocsátjuk, úgy látom, Irénke lesz legalábbis az egyik a tanítók közül, úgyhogy nagyon jó, akkor menjetek csak, és Isten álljon benneteket a gyermek foglalkozáson. És mi nekünk is az a kívánságunk, hogy bár, ahogy látjátok, nyárias összetételben vagyunk, hiszen többen nyaralnak közülünk. Nem mondanám, hogy a Robi ég a lelkészünk, hogy nyaralni van, de nyaralni is, biztos egész biztos, hogy van ilyenre is lehetőségük, de mindesetre néhány hétig nem lesznek itt velünk, hiányozni fognak, majd a nyári táborra érkeznek vissza, de addig sem maradunk itt igei tanítás nélkül. Most például a mai vasárnapos Suhai Gyuri jött el hozzánk. Suhai Györgynek kérem mondani mégis, de szerintem én nem is hallottam még soha ugyanevelet, hogy Suhai György. Suhai Gyuri van itt velünk, és ő a Fiúság Akadémiának az egyik tanára, és a cigány misszióban dolgozik. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy. Ha a legfőbb, amit el kell mondani, hogy Robinak a barátja vagy. És ez így kerültetek ti kapcsolatba egymással. Én nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és kérlek is, hogy amit az Isten rád bírt, azt mondd el. Átadod neked ezt a varázspálcát.
Hát én
nem
tudom, hogy... tegnap valami betegség hirtelen kiütközött rajtam, és még ezt nyögöm, de próbálok koncentrálni, és örülök, hogy itt lehetek, úgyhogy bocsánat a hangomért is. Egy évvel ezelőtt voltam itt veletek, és így a visszajelzésekből ítélve sikerült a sokak hitét, meggyőződését, vagy meggyőződésének a határait feszegetni. Ma is egy olyan témával készültem, akkor a betegségről volt szó, hogy mit kezdjen a keresztény ember a betegséggel. Ma is egy hasonlóan határfeszegető témából jöttem, ugyanis az ellenségről szeretnék beszélni. Tudtátok, hogy van ellenségünk? Tudtátok, hogy van egy ellenségünk, egy igazi ellenségünk, és hogy ezt az ellenséget, az ördögöt, az sem riasztja vissza attól, hogy bennünk zaklasson, vagy minket zaklasson, hogy megtértünk Jézushoz, hogyha megtérünk, hogyha az ő uralma alá, az ő vére alá helyezzük az életünket. Az ördögöt ez nem hozza zavarba. A cigányok között szolgálva nagyon sok démoni megnyilvánulással, egy jelenséggel találkozom, és ezen nincs semmi meglepő. Ami meglepő, hogy egy jó ideje nem csak cigányoknál, hanem magamfajta jó szituált embereknél is ugyanilyen vagy hasonló megnyilvánulásokkal találkozom, akiknek a döntő többsége megtért hívő ember. Hát hívő embereknél érzékelem ugyanazt, mint a cigányság körében. Ez a megdöbbentő felismerés készített arra, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt, hogy alaposan utána nézek a Bibliában, és nyilván a korai egyház írásaiban is annak, hogy akkor most hogy is van ez? Hogy kerülhet-e a hívő ember is démoni befolyás alá, és hogy egyáltalán hívő emberként hogy viszonyuljunk az ördöghöz, mit kezdjünk az ördöggel. Az Efézus 6-ból olvasok egy jól ismert igét. Ez tehát a mai kérdésünk, amire keressük a választ. És az ige így hangzik. Végezetül legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen és a démonok ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Imádkozzunk. Urunk, teted élővé és hatóvá te ígédet az én számban, kérlek. Hadd legyen erő a mai üzenetben, hadd újjon világosság a mi szívünkben, és noha főként az ellenségről lesz szó, hadd szóljon ez az egész alkalom mégis te rólad. Árasz kérte szent lelkedet, vezesd a mi gondolatainkat, vezesd az együtt gondolkodásunkat, hogy az ige mentén maradhassunk, és hogy a szívünkben levő kérdőjelek kiegyenesedhessenek. Akár válaszokat kaphassunk több évtizedes küzdelmeinkre, problémáinkra, kihívásainkra is. Urunk, kérünk, hogy jelents ki a te igazságodat az ellenséggel kapcsolatban, és önmagaddal és velünk kapcsolatban is, hogy ne csak az ellenséggel találkozzunk ma, hanem veled is, és hogy hadd erősödhessünk meg abban, hogy micsoda hatalommal ruháztál föl bennünket, Urunk. Jézus Krisztus, kérünk, hogy te szólj ma, Szentlélek, gyere és te szólj, és hadd legyen ez egy igazi Isten élmény, hadd legyen valóságos a te jelenléted. Jézus, kérünk, hogy mutasd meg nekünk az Atyát a te nevedben. Imádkoztunk. Amen. Nagyon sok hívő embertől hallottam, vezetőktől is, hogy miután megtértünk, nekünk már nem kell foglalkoznunk az ördöggel. Nem kell az ördögre koncentrálnunk, nekünk Jézussal kell foglalkoznunk, meg hát esetleg a bűneinkkel, hogyha elő talál bennünket valami. Hiszen mi már védve vagyunk az ördög minden támadásával szemben. Akármit is teszünk, olyan, mintha egy burok venne körül bennünket, és ezen az ördög nem tudna áthatolni. Jézus vére, Jézus uralma, hatalma, vagy a Szentlélek védelme venne körül bennünket. Vagy, mintha az ördög, miután megtudja, hogy megtértünk, tehát átálltunk az ő seregéből, Jézus seregébe, tisztelettudóan, megadóan hátralépne, és azt mondaná, hogy hát akkor én már nem bántom ezt az embert. elvesztettük, kész, ennyi volt, keresek magamnak valami más célpontot. Aztán fontos azt is lássuk, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol ami nyugati, racionalista, tudományos, materialista, földhöz ragadt világképünk teljesen megfertőzött bennünket és hívőket is. Radikálisan elválasztjuk mi is a valóság két dimenzióját egymástól, a természetest, a természet felettitől. Ez a baloldali kép, ez a nyugati világkép, ez a tudományos világkép, ahol ugye már a természet feletti az nincs is tulajdonképpen sokaknál. Mi még azért hiszünk a természet felettiben. Ahol tehát megfertőzött bennünket is ez a világkép, ez a gondolkodásmód, és a bibliai szóhasználatot használva elválasztjuk egymástól a valóság látható és láthatatlan dimenzióját. És sokszor úgy élünk, mintha látható lenne a végső valóság. Pedig azt mondja az ige, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, az Istenben, a láthatatlanban, az Isten világában élünk. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy a láthatatlan dimenzió sokkal valóságosabb, teljesebb része ennek a valóságnak, mint a mi szűkös kis anyagi világunk, vagy a természeti világ. És bizony ebben a nyugati kultúrában, ami intellektuális bőgünkben könnyen lenézzük azokat a népcsoportokat és népeket, beleértve akár a cigányságot is, ahol még mindig abban hisznek, hogy a különböző nehézségek, az életünk csapásai, váratlan fordulatai, vagy egyáltalán a világ eseményei mögött démonok, vagy istenek működnek, istenek állnak. De valahogy így. Csak hogy, ha az Efézusi levelet olvassuk, vagy mondhatnám akár az evangéliumokat is, vagy az egész Bibliát, akkor egy hasonló világ tárul elénk. Ahhoz, ahogy ezek az úgynevezett primitív népcsoportok is gondolkodnak. Ugyanis ezek az újszövetségi szerzők, és most különösen is Pál apostolra gondolok, sokkal komolyabban vették a szellemvilágot, sokkal komolyabban vették a valóság láthatatlan dimenzióját, mint mi. Valaki erre azt mondja, hogy hát igen, az ördögök tevékenysége még nagyon aktív volt abban az időben, amikor Jézus a földre jött, de ez a tevékenység napjainkra alább hagyott. Tehát nem nagyon kell már számítanunk az ördög közre működésével, legalábbis itt a nyugati kultúrában. Csak ugyan. És mi van, ha mi tévedünk? Mi van, ha mi néztünk el valamit, mi néztünk be valamit, és valójában rajtunk van egy olyan szemüveg, egy olyan tudományos szemüveg, ami szinte teljesen vakká tett bennünket, a valóság láthatatlan dimenziójára, a természet fölöttire, ami mindmáig ugyanúgy körülvesz bennünket, ugyanolyan valóságos, mint Jézus idejében, vagy mint a harmadik világ népei között országaiban. Nos, Pál ezt a szemüveget töri össze azzal az igével, amit felolvastam, amikor azt mondja, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, nem vér és test ellen. De figyeljetek, még csak nem is azt mondja, hogy a bűn ellen. Azt mondja, hogy háború van, és van egy láthatatlan ellenség. Az igazi ellenség az egy láthatatlan ellenség, a győzelemhez pedig elengedhetetlen, hogy megismerjük, hogy kivel állunk szembe, hogy legyen róla egy hiteles információnk, hogy egyáltalán győzni tudjunk. Oké, ki a mi ellenségünk? 1 Péter 5:8-ban Péter ráerősít erre, Pál által bemutatott ellenség képre, azt mondja, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Mit tudhatunk az ördögről? Mit tudhatunk a mi ellenségünkről? Néhány nagyon fontos információ. Először is, ő egy teremtmény. Tehát nem azonos kaliberű Istennel, nem egyenrangú ellenfelek, mint ahogy sokan szokták gondolni, vagy akár a filmeken is. Látjuk ezt. Aztán nem egy erő, hanem egy személyes gonoszsal van dolgunk. Ő egy személy. Ez azt is jelenti, hogy limitált, sok mindenben limitált, tehát nem bír isteni tulajdonságokkal, és nem tud mindenütt jelen lenni. Nem tud egyszerre mindenütt jelen lenni, hanem ahogy Pál is fogalmazott, az ő hadserege által, a fejedelemségek, hatalmasságok, démonok által működik ebben a világban. A neve jelentése héberül sátán, vádlót jelent, vagy ellenséget, illetve görögül diabolos, ez pedig szétdobáló. A Biblia úgy beszél róla, mint aki gyilkos, hazug, a hazugság atya, tolvaj. Nagyon sok neve és tulajdonsága van még a Bibliában, most ezeket nem sorolom föl. Amit még tudnunk kell róla, hogy ő egy úgynevezett befedező kérub volt, egy angyal fejedelem, egy arkangyal, aki közvetlenül Isten trónjánál állt, trónjánál szolgált, és hát valamiért nem volt megelégedve ezzel a kiemelt pozíciójával, és fellázadt Isten ellen. És ebben a lázadásban magában rántotta az angyal sereg egyharmadát. És tudjuk jól, hogy az Édenkertben a teremtés hajnalán magával rántotta az embert és az egész emberiséget. Csak hogy Isten rögtön ott az Édenkertben hadat is üzent a kígyónak, és azt mondta, ellenségeskedést, azaz háborút szerzek az asszony magva és a kígyó magva között, ő a fejedet tapossa, te pedig annak sarkát mardosod. Na mi ebbe a háborúba csöppenünk bele, ebbe a lázadásba, amikor megszületünk erre a földre. Pál pedig világosan megmondja, hogy azzal, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt a kereszten, vagy azzal, hogy mi befogadjuk Jézust és beállunk az ő győztes seregébe, nem szűnt meg ez a háború. Nem hagyott alá a küzdelem, sőt, arról beszél Pál, hogy még intenzívebb támadásokra számíthatunk azáltal, hogy szembefordultunk egykori rabtartónkkal, ha már megtértünk. És az ördög tudja, hogy kevés ideje van, tehát megpróbálja minden létező eszközen megkeseríteni az életünket, és ha teheti, még megpróbálja mindünket visszaszerezni és visszaállítani a maga seregébe. Tehát noha Jézus, azaz az asszony magva már a kígyó fejére taposott, a kígyó nem halt meg, nem semmisült meg, és továbbra is a sarkunkat mardossa. Ez pedig két kérdést vet föl. Tehát az első, ez az alapkérdés, hogy kerülhet-e a hívő ember is démoni befolyás alá, illetve, hogy hogyan történik ez, hogyan kerül az ember démoni befolyás alá, hogyan támad az ellenség. Tehát nézzük akkor az első kérdésre néhány igét. Figyeljétek meg, hogy mit ír Pál az Efézusi levélben. Tulajdonképpen ez a mai alkalom az Efézusi levélnek egy lelki, szellemi olvasata, ami segít bennünket megértenünk azt, hogy milyen szellemi erők, hatalmasságok működnek a mi életünkben, vagy ebben a világban. Pál legkifejezőbb módon, leghatározottabban ebben a levelében beszél erről az összefüggésről, ezekről a háttér hatalmakról. Figyeljétek meg, mit ír az Efézus 2:1-ben. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi mindnyájan ezek között forgolódtunk, követve testünk kívánságait, cselekedve a test és a gondolatok akaratát, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint mások is. Oké, mit mond itt Pál? Mi történt akkor, amikor a testünk kívánságát cselekedtük, amikor a testünknek engedtünk, bűnökben éltünk, bűnöket követtünk el? A mennybeli, vagy a levegőbeli fejedelemség lelkének szolgáltattuk ki magunkat. Vele kerültünk kapcsolatba a bűneinken keresztül, a test cselekedeteink keresztül. Ez pedig indirekt módon jelzi azt is, hogyha hívőként ismét a test cselekedeteinek hódolunk, ha ismét kiszolgáltatjuk magunkat a test kívánságainak, akkor ugyanezekkel a hatalmasságokkal, ugyanezekkel a lelkekkel, démonokkal kerülhetünk kapcsolatba. Ugyanúgy, mint a nem hívők, vagy amikor még nem hívők voltunk. Azt mondja egy másik helyen, a 4.27-ben, Efézus 4.27-ben, haragudjatok, de ne vétkezzetek, az ördögnek se adjatok helyet. Tehát a haraggal is az ördögnek adhatunk helyet. Most ez kérdés, hogy hol? A testetekben, a szívetekben, a gondolataitokban, vagy a gyülekezet közösségén belül? Mindenesetre egy valós veszélyként említi ezt Pál később is a levélben. Jakab azt mondja, hogy az irigység, tehát így mondja, hogy ölitek egymást, irigykedtek, viszálykodtok egymással, és azt mondja, ez nem felülről való, hanem földi, testi és démoni. És démoni, ördög, így fordítja a Károly, vagy a Biblia, de ott az, hogy démoni. Vagy a 2 Korintus 11.3.4 azt mondja Pál, félek azonban, hogy ahogy a kígyó megcsalta Évát a maga álnokságával, úgy a ti gondolataitok is megfertőződnek és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert ha jön valaki és más Jézust hirdet, mint akit mi hirdettünk, vagy más lelket vesztek, mint akit vettetek, vagy más evangéliumot, mint amit befogadtatok, szépen eltűrnétek. Bocsánat, itt. Igen. Tehát látjátok, azt mondja, fennáll a veszélye annak, hogy más lelket vesztek. Bocsánat, ez lehet, hogy nincs rajta. Fennáll a veszélye annak, hogy más lelket veszünk, mint akit vettünk a megtérésünkkor, tehát a Szentlélektől különböző lelket. És végül Pál apostol magáról írja azt, hogy nagyon komoly testi problémával küzdött, imádkozott ezért, hogy Isten vegye el, és erre Isten azt a választ adja neki, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magamat, egy tövis adatott a testemből a sátán angyala, hogy gyötörjön engem. Tudjuk, hogy Jézust is megkísértette az ördög, nem csak 3-szor. Folyamatosan támadta őt, visszatért az élete során, a szolgálata során. Úgyhogy gondoljátok, hogyha Jézust vagy Pált folyamatosan támadta és zaklatta az ördög, akkor mi kivételek leszünk? Bennünket békén fog hagyni? Nem gondolnám. Oké, hogyan teszi ezt? Hogyan támad az ördög? Nézzük ezt a második kérdést. Meg kell, hogy erősítsem részben azt az elgondolást, hogy Jézus Krisztusban, az ő vére alatt, alapvetően védelem alatt vagyunk, pláne a gyülekezet közösségében. Azonban vannak olyan dolgok, lehetnek olyan dolgok, amiknek, hogyha kiszolgáltatjuk magunkat, amikben, hogyha belefolyunk, akár keresztény emberként is, akkor bizony mi is démoni befolyás alá kerülhetünk. Ezek az úgynevezett betörési pontok, én így nevezem őket, ahol a sátán nyitott kaput talál, és beengedés, bebocsátást nyer az életünkbe. Mik lehetnek ezek? Csak felsorolás szerűen. Az első ilyen betörési pont a bálványimádás. Ma úgy szoktuk nevezni, hogy függőségek, szenvedélyek. Ugyanis az 1 Korintus 10-ben Pál mondja azt, hogy amit a pogányok az ő isteneiknek, tehát a bábányaiknak áldoznak, azokat démonoknak áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti démonokkal legyetek közösségben. És most itt akármire gondoltunk, Robi biztos, hogy beszél sokat a báványimádásról, mik a mi báványaink, mik a mi szenvedélyeink, mi körül forog sokszor az életünk hívő emberként, és Jézus helyett. Ez is egy démoni támadásnak adhat felületet. Aztán a folyamatosan életvitelszerűen elkövetett bűnök, tipikusan a szexuális bűnök, a generációs bűnök, fogantatás, terhesség alatti traumák, bármilyen trauma, bántalmazás, súlyos elutasítottság, például valaki nem kíván gyermek volt. Egyébként a legtöbb ilyen démoni behatás, én azt veszem észre, azt látom, hogy gyermekkorban keletkezik, gyermekkorban ér minket. A lelkiismeret tudatos megkeményítése, egy agresszív, bántalmazó életmód, vagy bántalmazó családi, társadalmi környezet. Erőszakos halál, vagy cselekedetek szemlélése, akár az utcán, akár filmen, akár személyesen élem át, például csataterek, akasztott ember, baleset, amikor látok egy balesetet, abortusz, a jele annak, hogy démoni befolyás van, hogy lidérszomást érzek, hidegrázás fut végig rajtam. Aztán az okkult gyakorlatok, az ezotéria, bármilyen formája, ugye ezek a jóslások, halottidézés, különböző szeánszok, varázslás, és a többi, nem sorolom ezt most föl, vagy bármilyen szellemi élmény keresése más vallásban vagy kultuszban. Átkok, amiket más mondott ki ránk, cigányság körében ez nagyon gyakori, én is éreztem ennek a hatását, félváról vettem, ezeket bevallom nektek, vagy amit az illető mond ki mások felett. Aztán a leuralás, manipuláció, gyűlölködés, meg nem bocsátás, egy nagyon erős belépési pont, menekülés, fantáziavilágba menekülés, bizonyos filmek, horror, pornó, ezotéria, stb. Nézése, érzelmi nyomásoknak való önátadás, ugye depresszió, szorongás, aggódás, amikor állandóan az ember ezt érzi, gőg, felfúvalkodottság, önigazoltság, lásd a sátán bukása, ez vezetett a sátán bukásához, És ami talán ritkábban fordul elő, de találkoztam már ilyennel, az az, amikor valaki szövetséget vagy szerződést köt a sátánnal, vagy valami alkut köt a sátánnal, sajnos volt ilyen valaki, de az édesanyja ajánlott fel a sátánnak, hogy ne sírjon tovább. Nem tudott vele mit kezdeni. Na most nyilván egy jó része ezeknek a dolgoknak olyan, hogy valószínűleg keresztényként nem nagyon mennénk bele ezekbe a dolgokba, viszont ha nem hívőként mentünk még bele, életünk korábbi szakaszában ezekbe a dolgokba, hogy értek bennünket ezek a hatások, és ezek nem lettek tudatosan elrendezve, elvágva, akkor valószínű, hogy a démoni befolyás továbbra is él, és vissza fog ütni a bumerán az életünk egy adott pontján. Nézzük meg a démoni befolyásolás csatornáit. Milyen csatornákon keresztül támad bennünket az ördög, tehát hívő embereket? Most rólunk van szó. Többfrontos háborút vívunk, ez a kép talán segít, tehát több frontvonalon zajlik a küzdelem. Sátán több frontvonalon támad bennünket, ahol meg kell erősítsük a védelmi vonalainkat. Melyek ezek a frontvonalak? Az egyik az, tulajdonképpen már említettem, ezek a visszatérő bűnök, mondhatnánk így a báványimádás, vagy a báványimádás következtében legjellemzőbb bűnök, amikor a test kívánságainak engedünk, ugye lásd Efézus 2, amit az előbb felolvastam, és azt mondja Pál, hogy a sátán és démonai befolyásának szolgáltatjuk ki magunkat ezek által. Tipikus példa az internetes pornó, az önkielégítés, hogyha Hoseás 4.12-t olvassátok, ott kifejezetten megemlíti a Biblia a paráznaság szellemét, a paráznaság lelkét, vagy a paráznaság démonát. Tehát nem csak egy bűnről van szó, hanem ez kapcsolódik, hogyha az ember belemerül ebbe, kapcsolódik egy szellem, a paráznaság szellem, és azt mondja, hogy ez fordította el őket tőlem, mondja Izraelnek. Nem megyek most ebbe bele, amik még, hogy mondjam, még égetőbben, és még leplezetlenül támadnak bennünket, vagy ahol az ördög még leplezetlenebbül támad bennünket, azok a következők, az a következő három terület, a gondolatok terén, az érzelmek terén, és testi tünetekben. Nézzük meg ezeket sorban. Volt már olyan, hogy rátört egy furcsa gondolat, egy ilyen valóságtól elrugaszkodott gondolat, vagy egy újra és újra visszatérő gondolat, ugye semmiből, és elkezdték kétségbe esni, hogy honnan a csodából jött ez a gondolat, hogy gondolhatok ilyet? Hát mióta megtért vagyok, hát nekem nem lehetnek már ilyen gondolataim, és ugye az ember úgy kezdi belelovalni magát, hogy lehet, hogy nem is vagyok igazán hívő, hogy én ilyeneken gondolkodom. Ráadásul bibliaolvasás közben tör rám ez a gondolat állandóan. Ugye bármi lehet ez. Tehát ami úgy kilóg a képből. És aztán jöhet a depresszió, kétségbeesés, hogyha az ember kiszolgáltatja magát ennek a gondolatnak. Arra nem gondoltál, hogy mi van, ha ez a gondolat nem is tőled van? Nem is belőled jön? Nézzük egy-két igét, figyeljük meg, hogy Péternél hogy működött ez az ördögi támadás. Amikor Jézus félrehívja a tanítványait, akkor megkérdezi tőlük, hogy ti kinek mondotok engem? És Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És felelve Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Azt mondja, Péter, zseniális gondolat, zseniális felismerés, de tudod, hogy ez nem tőled van. Mielőtt elbíznál magadat, ez az Istentől jött, fölülről jött, a Szentlélek adta neked ezt a gondolatot. És tudjuk jól, hogy néhány perccel később, amikor Jézus elkezd beszélni Péternek és a tanítványoknak az ő haláláról, hogy meg fogják őt ölni, akkor Péter egy hatalmas átváltozáson megy keresztül, félrevonja őt, és feddeni kezdte, és azt mondta, Isten őriz, Uram, ez nem történhet meg vele. Ő pedig megfordult, mármint Jézus, és azt mondta Péternek, távozz tőlem, sátán. Hű, ez elég kemény, nem? Távozz tőlem, sátán. Vagyis Jézus azt mondja, hogy figyelj, Péter, ahogy az előbb, te kiszolgáltattad magadat az Istennek, és hagytad, hogy ő formálja a gondolataidat, és ugyanilyen lazán megtetted ezt, és nem vetted észre, Péter, nem vetted észre, hogy ez a gondolat a sátántól van. Neked kellett volna ezt megtenned, csak Péter ezt még nem tanulta meg. Nem tanulta meg leválasztani a gondolatokat, azokat a gondolatokat, amik nem az Istentől, nem tőle vannak, és megkülönböztetni azoktól, amik a sátántól jönnek. Azt mondja, emberi módon gondolkodsz, ugye megint testi módon, testileg gondolkodsz, és Jézus azonnal leleplezi, és ez sátáni eredetű, sátáni befolyásra történik. Aztán olvasunk ilyet is, hogy az ördög Júdásnak a szívébe sugalta, hogy árulja el Jézus. Tehát nyilván nem ez volt az első sátáni gondolat, ördögi gondolat Júdás számára, hanem bizonyára az ördög egy komplex gondolatrendszert épített ki az ő elméjében, ami leplezetlenül maradt. És Júdás azonosult ezzel a gondolati rendszerrel, és ennek a kicsúcsosodása volt az, hogy na, akkor most elárulom őt. Vagy Anániás és Zafira is a szívüket megszálló ördögi sugallatnak engedve hazudnak az apostoloknak, és ezt mondja nekik Péter, miért töltötte be sátán a szívedet, hogy becsapd a szent lelket? Tehát a hazugságuk mögött is a sátán állt, sátánnak engedtek. És egy megdöbbentő, de talán nem annyira meglepő ige, azt mondja az 1 Timóteus 4.1-ben, Pál, hogy a lélek pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, tehát keresztényekről van szó, hitető lelkekre és démonok tanításaira figyelnek. Hát ne hagyjátok, hogy démonok befolyásolják a gondolkodásotokat. Tévtanítások, tévtanítók. Ezért fontos ismernünk a Szentírást, az egyetlen hiteles igazságforrást, mert egyedül a Szentírás alapján fogjuk tudni megkülönböztetni egymástól az ördögi, azaz hazug gondolatokat, az isteni, azaz igaz gondolatoktól. Ne azonosulj azzal a gondolattal, ami nem a tied. Fontos tudnunk azt is, hogy a sátán és a démonok nem látnak bele a gondolatainkba. Nem tudnak olvasni, nem tudják olvasni a gondolatainkat, de be tudnak csempészni gondolatokat. Tudják manipulálni azt, hogy mi gondolkodjunk, hogy mi kezdjünk el gondolkodni. Egyedül Jézus ismeri azt, hogy mi van a szívünkben. Egyedül Isten látja azt, hogy mi van a gondolatainkban. Jó, ennyit a gondolati frontról. Nézzük az érzelmeket. Amikor a tanítványok tüzet akarnak kérni a samáriaiakra, Jézus azt mondja nekik, nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Egészen pontosan arról van szó, hogy nem tudjátok, milyen lélektől valók vagytok. Egy gonosz szellem sugallja nektek ezeket az indulatokat, ezeket az érzéseket. Ne játszatok rá, ne éljetek, ne adjatok teret ezeknek a gondolatoknak, ennek az idegen lélek befolyásának. Vagy ahogy korábban is mondtam, hogy Jakab írja azt, hogy ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ez a bölcsesség nem felülrőljön, hanem földi, testi és démoni. Tehát az irítség mögött is lehet egy ilyen. Tulajdonképpen, ha az Efézusi levelet olvassuk a test cselekedeteit, és olvassuk a lélek gyümölcsét, vagy gyümölcseit, ugye attól függ, hogy tekintünk rájuk. Tehát magyarán Pál azt próbálja elmagyarázni, hogy nincs semleges zóna. Tehát az, hogy te kinek szolgáltatod ki a testedet, a gondolataidat, az érzéseidet, az nem mindegy. Mert csak két lehetőség van. Vagy az Istennek, az Isten lelkének, ugye ebből lesz a lélekgyümölcse, vagy a sátánnak, és ebből lesznek a test cselekedetei, a test cselekedeteinek a kiteljesedéséhez vezet ez. Aztán a Biblia megnevez még különböző érzelmeket, amiket szellemként, démonként, lélekként nevez meg, például a csüggedés lelke Ézsaiásnál 61.3, ez tipikusan, ami a depresszió mögött áll, a félelem lelke 2 Timóteus 1.7, a kávultság lelke szintén Ézsaiásnál. Egy 280 fős nemzetközi kutatócsoportnak sikerült azonosítania a depresszióért felelős géneket. A felfedezés megváltoztathatja a betegség kezelését, olvasható egy internetes cikkben. Hát ez érdekes, mert egy ismerősöm és én is, egyébként mások is beszámoltak azóta arról, úgy szabadultunk meg a depresszióból, nem 4,5 évig tartott ez a depresszió, hogy Isten egyik pillanatra másikra megszabadított engem attól a démontól, ami a depresszió mögött állt, ami belekapaszkodott ebbe az életérzésbe, és szinte szétszette az életemet. És ezt így elvette Isten. És felmerül a kérdés, hogy most akkor a csüggedés szelleme egy démon felelős a depresszióért, vagy a gének? Kinek van igaza, a tudománynak, vagy az Isten igéjének? Vagy lehet, hogy a kettő kombinációjáról van szó? Ugye nem könnyű kérdések ezek, nem akarom elvetni a tudomány, lehetnek bizonyos tüneteknek, bizonyos jelenségeknek tudományos, vagy hogy mondjam, szervi háttere, szervi magyarázata is. De sokszor attól tartok, főleg, hogyha kifejezetten ilyen lelki eredetű dolgokról van szó, hogy mit címkézzük át a dolgokat. Tehát amire a Biblia egyértelmű, vagy Pál, ha olvassuk az Efézus levelet, és megkérdeznénk Pál, hogy szerinted mi van emögött a lelki probléma mögött? Egyértelműen azt mondaná, hogy a fejedelemségek, hatalmasságok és erők. A sötétség világának lelkei. De hát mi megpróbáljuk ugye gyógyszerrel kezelni, elsősorban gyógyszerrel kezelni ezeket a dolgokat. Jó, nézzük a következő területet, ezek pedig a testi tünetek frontvonala. Lukás 13.11-ben olvassuk ezt az érdekes megállapítást, hogy volt ott egy asszony, akiben betegség lelke volt, vagy betegség szelleme volt, 18 éve, és meg volt görnyedve, és egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Most akkor álljon meg a menet. Beteg volt, vagy megszállott volt? Aztán az Abcsel 10.38-ban olvassuk, hogy Jézusról azt mondja az ige, hogy Isten fölkente őt Szentlélekkel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt. Megint. Most meggyógyított őket, vagy ördögöt űzött belőlük? Jakab pedig beszél arról, hogy a betegség és a bűn között is egy kapcsolat van, vagy lehetséges. Erről beszéltem egy évvel ezelőtt. Most nem megyek bele. Mit kell, hogy lássunk, mit kell, hogy értsünk az újszövetségi szerző gondolkodásmódjával kapcsolatban? Tehát azt, hogy ezek a területek, a démoni befolyásoltság, a betegség, a bűnök, a test cselekedetei, ezek szervesen összekapcsolódnak egymással. Nem mindig lehetett külön választani. Volt, amikor Jézus csak gyógyított, volt, amikor ördögöt űzött, volt, amikor úgy gyógyított, hogy ördögöt űzött, valamikor úgy gyógyított, hogy megbocsátotta valakinek a bűneit. Vagy a kettő összekapcsolódott egymással. Tehát mi itt a nyugati világban szétválasztjuk egymástól ezeket a dolgokat. És azt mondjuk, hogy a gyülekezet a bűnökkel foglalkozik. A többit pedig a szakember, meg a pszichiáter, az orvosok kezelik. Ugye a Biblia nem erről beszél. Szükségünk lehet a szakemberekre is, ismét mondom, nem akarom leírni az ő szerepüket, de szeretném, ha megértenénk azt a világot, amiben Pál élt, és az új szövetségi szerzők, és amiben mi is élünk. Akár tudomást veszünk róla, akár nem. Nézzük a korai egyház bizonyságtételét. Néhány idézet, hogy lássuk azt, hogy ők is teljesen a Biblia mentén értelmezték a különböző jelenségeket. A harmadik századból egy egyház atyának az idézete következik. Mivel ezek a lelkek könnyűek, és az érzékszerveink által felfoghatatlanok, ezért befurakszanak emberek testébe, és titokban megtámadva a belső szerveket megrontják az egészséget. Betegséget gerjesztenek, álmokon keresztül rémisztő gondolatokat keltenek, és megháborítják az elmét őrületet okozva, így kényszerítik az embereket ezen rossz dolgok által arra, hogy az ő segítségük után szaladjanak. Vagy 4. századból egy idézet. Sokan nem tudva, hogy valójában mi befolyásolja őket, beadják derekukat a démonok által sugált gonosz gondolatoknak, mintha azok a saját lelkük gondolatai lennének. Ennél fogva ezek az emberek egyre kevésbé éreznek indítatást arra, hogy azokhoz menjenek, akik képesek megmenteni őket, mert nem tudják, hogy ők maguk megtévesztő démonok rabjai. Ezért a lelkükben ólálkodó démonok ráveszik őket arra, hogy azt gondolják, biztos nem démon gyötri őket, hanem valamilyen pusztán testi betegség. És aztán azt írja, de még ha így is volna, akkor sem változtatna a tényen, hogy valamilyen démon okozza ezeket a tüneteket. Tudjuk jól, hogy Luther, a nagy reformátor is rengeteget küzdött az ördöggel, rengeteget küzdött a sátán. Egyszer annyira erős volt a kísértés, hogy oda várta neki a tintatartóját. Állítólag máig látható az a paca az ő irodájában, az író asztala fölött. Mi a probléma? Tehát mi a mi alapvető problémánk, amikor ezek a gondolatok, érzések, vagy akár testi tünetek támadnak meg bennünket, ütköznek ki rajtunk. Az, hogy elkezdünk Istennel tusakodni, nem? Elkezdjük azt, hogy Uram, miért engeded? Uram, hát nem látod, hogy szenvedek? Miért nem veszed le rólam ezt a gondolatot? Miért nem veszed ki belőlem ezt az érzést? Miért nem szabadítasz meg a depressziótól? Miért nem veszed le rólam ezt a testi nyavaját? Ezt hívják baráti tűznek. A baráti tűz az, amikor egy háborúban a saját csapatod támad meg téged. És sokan azt gondolják, amikor ördögi támadás alatt vannak, hogy az Isten működik közre mindenben. Hogy mintha az Isten támadna benne, mintha nekem az Istennel kellene tusakodnom. Isten pedig azt mondja, hogy fordulj már szembe az ellenséggel. Vedd észre, hogy támadás alatt vagy. Ne velem tusakodjál, tusakodj az ellenséggel. Azt mondja, nem test és vérelem a tusakodás, nem az Istennel van tusakodásunk, hanem az ellenséggel. Vedd észre, hogy támadás alatt vagy. Melyek a sátán legfőbb fegyverei? Négy dolgot emelnék ki, ezek biztos, hogy az ördögtől vannak. Vagy szinte biztos, hogy az ördögtől vannak. Az első és legkomolyabb fegyvere az a félelem. Félelmet kelt. Akár van oka a félelemnek, akár nincs oka a félelemnek. A félelem, a belülről megemésztő félelem, ez biztos, hogy az ördögtől van. Isten megmondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk. Aztán a vádlás, szégyenkeltés. Amikor folyamatosan vádolva érezzük magunkat, folyamatosan szégyenkezünk, szégyenérzet borít el bennünket. A hazugság, megtévesztés, nyilvánvaló, sátán a hazugság atya, akár gondolati, akár érzelmi szinten. A hamis tanítás, erről is beszéltünk. És végül a negyedik, az a fizikai fájdalom okozása. Pár példát mondok, aminél kiderült, hogy egyértelműen démon eredetű, valaki másnál, meg nálam is. Tenyérviszketés, válfájás, fejfájás, alhasi fájdalom, rohamszerű köhögés, mellkasi szorítás, szúróérzés az oldalban, stb. Tehát ezek voltak olyan tünetek, amikről lelepleződött, hogy ördögi támadás áldozata volt az illető. Oké, honnan tudhatom, honnan sejthetem, hogy démoni befolyásolás alatt vagyok? Hogy az ördög támad engem. Hát mondhatnám így, hogy ha a fenti érzésekhez, gondolatokhoz, vagy akár testi tünetekhez az alábbiak is társulnak, akkor igen valószínű, hogy démoni támadás áldozata vagyok, démoni befolyásoltságról van szó. Tehát a következőkre figyeljünk oda, amikor nem vagy nehezen megy az ima, a bibliaolvasás, amikor nem vágyok a testvéri közösségre, kerülöm a testvéri közösséget, hiányzik az Istennel való meghittség, káromkodási kényszer tör rám többször is, káromló gondolatok, akár Isten káromló gondolatok, féktelen, oldhatatlan szexuális vágy, keresztények, ezt annyiszor tapasztalom, félelmetes férfiaknál tényleg 90%-át elsöpri magával, ragadja, felemészti ez a bűn, ez a szenvedés, szenvedély, vagy bármilyen káros szenvedélybe menekülés. Ugye hány emberről derül ki, hogy van egy káros szenvedés. Lehet, hogy áldott a szolgálata, akár vezetőként, és kiderül, hogy valamilyen káros, titkos szenvedélye van, és ezzel kiszolgáltatja magát az ördögnek. Vagy beszámoltak olyanokról is, hogy hangokat hallanak. Rémámok gyötrik őket, lidésznyomás tör rájuk újra és újra. Úgy érzem, mintha valaki ott állna mellettem, mögöttem. Hidegrázás, fázás, egy hideg fuvallat megy át a szobán, pedig meleg van. Akár nyár közepén, elkeseredés, reménytelenség, pánikrohamok, állandó zaklatottság, nyugtalanság, békétlenség érzés, betegség képzet, amikor én azonosulok egy testi bajjal, vagy akár egy lelki bajjal. Egy tipikus példa erre a borderline. Van egy nagyon jó cikk fönt, ami leleplezi ennek az esetleges démoni eredetét. Nem egyszer találkoztam olyannal, hogy valakinél ez a betegség tudat erősödött föl, pedig kiderült, hogy tisztán szellemi dologról van szó, démoni befolyásoltságról. Hangulati zavarok, gyűlölet, harag, öngyilkossági gondolatok, előre megérzek, meglátok valamit, és a többi. Fontos azonban azt is látnunk, és tisztában kell lennünk azzal is, hogy az ördögi befolyásoltságnak különböző szintjei vannak. Jó, tehát nem mindenkinél jelentkezik azonos mértékben, azonos szinten az ördögi támadás. Az első legalacsonyabb vagy legenyhébb szint, ez az ideiglenes nyomás alá helyezés, vagy ez a támadás, egy általános támadás. Tehát vegyük tudomásul azt, hogy ezek körülöttünk vannak, próbálkoznak, betörési pontot keresnek, és próbálnak akár ezeken a frontvonalakon, a gondolatok, érzelmek, testi tünetek terén betörési pontot keresni. Ez bárkivel megtörténhet, és meg is történik. Lehet, hogy nem is vagyunk tudatában annak, hogy most egy ördögi támadás alatt vagyunk, de talán most már oda fogunk figyelni erre, és nem fogjuk engedni, hogy belefolyjunk ezekbe a támadásokba. Ez olyan, mint a kísértés. Tehát kísért az ördög, ilyen módon is álljatok ellen, ezt mondja Pál. Aztán a következő szint, azt én így nevezném, hogy a győzés, elnyomás, tartós befolyásoltság, vagy démonizálás, démonizáltság, talán egyes körökben állítólag így hívják. Tehát ez az a helyzet, vagy az a dolog, amikor valakinek az életének egy adott területét kezdi el leuralni az ördög. Tehát van egy terület, ahol betörési pontot talált, ez nem lett leleplezve, nem foglalkozott vele az illető, és az ördög kiépít egy főhadi szállást azon a területen, és elkezdi lehúzni, leuralni. Ezzel simán eljedegél az ember. Küzd azon a területen, vannak problémái, igen ám, de egy idő után, ha ez leplezetlenül marad, akkor ez utat nyithat további démoni fertőzésnek, további területek leuralásának. És így juthat el valaki oda, hogy teljesen megszállottá válik, vagyis egy olyan látványos mértékű befolyás alá kerül, ahol az illető teljes élete leuralás alá kerül. Gadarai megszállott, gondolhatunk rá, hogy egy légiónyi démon volt benne. Biztos nem így kezdődött, hogy megszállta őt egy hadsereg. És hát ezek az emberek általában már a pszichiátrián vannak. És nagyon komoly gyógyszeres kezelést kapnak. Viszont fontos, hogy tudjuk, hogy a gonosz sohasem birtokolhatja a hívő embert. Tehát befolyásolhatja, megpróbálhatja leuralni, megpróbálhatja a hatalma alá keríteni, de sohasem kerülhet vissza az ő birtokába. Ha egyszer átkerültem Jézus Krisztus országába, Jézus Krisztus tulajdonává lettem, akkor nincs még egy tulajdonváltás. Egyszerre csak egy állandó lakója, tulajdonosa lehet a háznak. Oké. A kérdést, ami valószínűleg mindannyiunkat foglalkoztat. Hogyan védekezhetünk a sátán támadásával szemben? Hogyan védekezünk? Tehát nem kérdés, hogy háborúban vagyunk, és hogy a szellemi harc a hívő élet egy természetes része. Egy harcmezőn vagyunk, egy csatamezőn, két ország, két birodalom, a sátán uralma, a sátán birodalma, és Isten országa ütköző zónájában, frontvonalán. Tehát nem mondhatod azt, hogy én nem akarok tudomást venni az ellenségre, én nem akarok foglalkozni az ördöggel, nem érdekel a rám zúduló golyó zápor az ördögtől. Majd a Jézus megvéd. Ettől ők még továbbra is támadni fognak téged. Ők nem érnek zavarba. Az én ignoranciámtól. Tagadás helyett, mondja Pál apostol, fegyverkezz fel. És itt jönnek a lelki fegyverzetek, amit most nem fogok felolvasni, úgy tudom, hogy talán volt is szó már erről, tanulmányoztátok, ugye ez a efézusi levelet. Csak az első három verset olvasom fel, az Efézus 6-ból. Végezetre, atyám fél, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Azért vegyétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok annak gonosz napon. Mire gondol itt Pál? Tehát azon a napon, amikor az ördög támadni fog, amikor koncentrált támadást indít ellenetek. És mindent megtéve, minden óvintézkedést megtéve, megállhassatok ebben a támadásban, és győzhessetek. Figyelem, a felöltözés nem azonos a harccal. Nagyon sok olyan magyarázatot hallottam, hogy tulajdonképpen az ördöggel nekünk annyi dolgunk van, hogy föl kell öltözzünk. De egy katonát megkérdezel, hogy tényleg ebből áll a háború, hogy föl kell öltözzünk? Ez csak az előkészület, dehogy is. ez csak a harc komolyságát jelzi. Pál azért megy bele ilyen részletesen a hitpajzsába, az üdvösség sisakjába, az ige kardjába, stb. A fegyverek részletezésébe, mert szeretné, ha komolyan vennénk a harc valódiságát. Hogy itt egy élet-halál küzdelemről van szó, egy valódi ellenséggel folytatott valódi hadviselésről. Miben áll a hadviselés? Néhány dolgot erről. Amikor lelepleződik, és csak nagyon egyszerűen, amikor lelepleződik, hogy ördögi eredetű támadásról van szó, akkor Jézus nevében ebben a teljes harci fegyverzetben egyszerűen elutasítom ezt a támadást. Ellenállok az ördögnek, és ha kell, elűzöm ezeket a gondolatokat, érzéseket, akár testi tüneteket is, ha ugye nincsen szervi eredete, és az azok mögött álló, vagy az azokat okozó démonokat is, ha ez nyilvánvalóvá válik. Ha pedig a konkrét bűnhöz kapcsolódik a támadás, ahogy az első frontvonalnál láttuk, akkor elengedhetetlen, hogy egy bűnvallás is megelőzze azt, hogy én elzavarom azt a démont, azt a gyötrő démont Jézus nevében. Nem tudom, hogy említettem-e, de én annak idején így szabadultam meg, és többen azóta még három emberről tudom, akik így szabadultak meg az internetes pornó függőségből, a parázasság megkötözöttségéből, hiába próbáltam éveken át megvallani ezt a bűnt. Nem jött a szabadulás. Amikor a Hósás 4.12-ben lelepleződött, ilyen mögött egy démon van, és azt Jézus nevében elszavartam, akkor jött a szabadulás, akkor jött az áttörés. És mondom, ezt mások is vissza igazolják. Van szabadulás, Jézus a szabadító, ő tényleg szabadítani jött. Még egy egyház történeti idézet, egy korai egyházi feljegyzés, 4. századból azt mondja Pseudo Kelemen, ezért mindenkinek szorgalmasan kell munkálkodnia azon, hogy menekülésre bírja a maga démonát. Mert azok az ember lelkével elegyedve olyan vágyakat keltenek az ember elméjében, melyek arra késztetik, hogy még az üdvösségéről is lemondjon, eltaszítsa, olyan kétségbeesésbe tudnak taszítani bennünket ezek a rusja dögök. A második ilyen fegyver, vagy kvázi módszer az ördöggel folytatott küzdelemben, ez a 2 Korintus 10-ben olvasható, bocsánat, ez hiányzik, ahol az áll, mert a mi harci fegyvereink nem testiek, tehát nem testi módon, nem valódi kardokkal vívjuk ezt a küzdelmet, hanem erősek az Istennek erődítmények lerombolására, melyeket a sátán épített ki a mi elménkben, az életünkben, lerombolva okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltett, és fogjul ejtvény minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Talán ez az első számú csatamező, és a legfontosabb fegyverünk, hogy leleplezzük a sátán hazugságait, amivel beránt bennünket az ő gondolkodásába, az ő befolyása alá, és helyettesítsük ezeket az ige igazságával, egyértelmű igazságával, ragadjuk meg az igazságot, elutasítani a hazugságot, lerombolni ezeket a gondolati magaslatokat az elménkben, Jézus segítségével, a Szentlélek vezetése alatt, és megragadni az igazságot, és behelyettesíteni az igazságot. Amikor én depresszióval küzdöttem 4,5 éven át, akkor az egyik legfontosabb kapaszkodom az volt, hogy kitapétáztam a szobámat igékkel, a Biblia igazságával bombázott engem a sátán. Én nem tudtam, hogy pontosan mit kell ezzel csinálni. Küzdöttem én is, az Istennel küzdöttem. Az Istennel tusakodtam, hogy vegye már el. És nem volt más, csak az ige, csak ezek az igék, és tele volt a szobám az Isten igazságaival. És állítom, hogy ez óvott meg engem annak idején a teljes idegösszeroppanásról. És kerülhettem ki ebből az egészből épp elmével. És az utolsó, és talán a legfontosabb ilyen harci eszközünk, az 1 Péter 5.8-ban olvasható, ahol azt olvassuk, hogy az ördög, a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresőjen, hogy kit nyeljen el, és aztán azt mondja, hogy akinek álljatok ellene, hogyan? Erősek lévén a hitben. Oké, mit kell, hogy higgyek, hogy ellen tudjak állni az ördögnek? 3 dolgot. Kicsoda Jézus és mit tett? ki vagyok én Krisztusban, és milyen hatalmat kaptam Krisztusban, akár az ördöggel szemben is. Kicsoda Jézus és mit tett? Mi az, amit fontos hinnünk vele kapcsolatban az ördöggel folytatott küzdelemben? Megváltó, ő az én személyes megváltóm, ő nem csak az én királyom, hanem az egész univerzum királya. Ő a szabadító, aki a kereszten legyőzte az ördögöt, egy megsemmisítő vereséget mért rá, egy megsemmisítő csapást, és minden seregére, erről olvasunk a Kolossé 2.15-ben, lefegyverezte, tehát elvette tőlük a fegyverét, ezektől a fejedelemségektől és hatalmasságoktól, és őket bátran mutogatta, talán így helyesebb, ha azt mondjuk, hogy őket diadalmenetbe vezette, mint egy győztes hadvezérke viszi maga után a foglyokat. Diadalt aratva felettük Krisztusban. Jézus visszaszerezte a sátántól a föld feletti uralmat. Ezt is fontos, hogy tudjuk és higgyük. Emlékeztek a kísértés történetben, mit mond a sátán Jézusnak? Hogy figyelj, megmutatom neked az egész világot, ez mind nekem adatot, és én annak adom, akinek akarom. És mit mond Jézus? Nem cáfolja meg a sátánt, de mit mond a feltámadása után, mikor kiküldi a tanítványokat? Azt mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és a földön. Jézus ennek a földnek a jogos ura. Ez nem jelenti azt, hogy a sátán teljesen kivonult a világból, sőt, mint aki tudja, hogy kevés ideje van, megpróbál mindenkinek az életébe bele kontárkodni és magával rántani minél többeket az örök kározatba, de tudjuk, hogy mi egy összes oldalán állunk, mi ez a királyhoz tartozó. Ki vagyok én Krisztusban? Jézus Krisztus megbocsátotta minden bűnömet, és örökre igazzá tett engem. Igaz vagyok, nem bűnös. Státusz szerint. Tehát a bíróságon elhangzott a felmentő ítélet. Igaz. Tehát én soha többé nem leszek már identitás szerint bűnös. Ezért a sátán engem soha többé nem vádolhat már. Ez nagyon fontos. Illetve azt mondja Jézus, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk benne, akiben gyönyörködik. Akiben gyönyörködik. És végül, és ez a legfontosabb talán a témák szempontjából, hogy tudnom kell azt, hinnem kell azt, hogy milyen hatalmat kaptam Krisztusban, milyen hatalommal ruházott fel engem Isten Jézus Krisztusban. Pál pontosan ezekért imádkozik. Figyeljétek meg, mondtam, ez az Efézusi levélnek a magyarázata, tulajdonképpen egy zanzásított szellemi olvasata, magyarázata. Azt mondja Pál, nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Isten, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés lelkét, mire? Hogy őt megismerjétek, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, vagy rajtunk, akik hiszünk. Sokaknál, sok kereszténynél pont ez az utóbbi hiányzik. A hitmélyítésnek ez az utóbbi fázisa. Nagyon sokat tudnak már Istenről, ismerik Istent, ha megkérdezett tőlük, és látod az életükön, és hogy ismeri Istent, de nem ismeri még az erejét. Nem meri elhinni, hogy milyen erőt és hatalmat adott neki Isten Jézus Krisztusban. És ezért éli nagyon sok keresztény alapvető vesztesként, legyőzöttként a keresztény életet állandó kudarcok sorozatán át, mert nem hiszik el, hogy bármiféle hatalmunk is lenne az ördöggel szemben, Jézus Krisztusban. Ez az a féreg teológia, ugye, amikor az ember azt mondja, hogy én csak egy férgecske vagyok, ne félj férgecske Jákob, ne félj Izrael, mondja Ézsaiásnál. Ugye, de ott arról van szó, hogy egy elesett ember, nem a rúdság, nem az undorítóságról van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy annyira szüksége van az Isten segítségére annak a kis férgecskének. De Isten szereti ezt a férgecskét. És mi nem is férgecskék vagyunk többé, az Isten király gyermekei, szeretett gyermekei, akivel gyönyörködik. Szóval ideje volna öntudatra ébrednünk. Ideje volna végre elkezdeni élni ezzel a hatalommal Krisztus nevében. Te a király fia vagy. Nem vagy többé szolga, sem az ördögnek, sem a bűnnek, sem a testnek. Tehát király fia vagy, egyedül Jézus Krisztus szolgája vagy. Tehát fontos, hogy tisztában legyünk az erőviszonyokkal. Hogy helyesen pozícionáljuk magunkat az ördöghöz képest. Hogy néz ki a hierarchia az Isten ördög ember és a teremtett világ hierarchiája egy megtéretlen ember, egy Isten nélkül ember, élő ember életében. Ugye fölül van Isten, alatta Sátán és démonai, és nekik szolgál, tőlük függ a megtéretlen ember. És aztán jön az állatvilág. Csak hogy a hívő embernél egy helycsere történik. Azt olvassuk az Efézus 2-ben, hogy minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített Isten. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. És egy másik helyen mondja, hogy feljebb minden fejedelemségen, hatalmasságon és erőn. Tehát ott ülünk az Isten trónján, Jézus Krisztus trónján, és valahogy így lehetne ezt bemutatni, hogy egy helycserés támadás történt. Jön, tehát legfelül van Isten, alatta a hívő ember Krisztusban, és csak utána jönnek a sátán és démonaik. Alattunk vannak hierarchiában sátán és démonai, és utána az állatvilág. Hiszitek ezt? Hiszitek ezt? Ez az új hatalmi rend. Ez az új hatalmi struktúra. Jézus Krisztus országában, Jézus Krisztus testvéreként, követőjeként ebbe a pozícióba helyezett minket Isten. Ez egy csodálatos pozíció. Szóval kerülhet-e a hívő ember démoni befolyás alá? Remélem, hogy érzitek ennek a kérdésnek az egyszerűségét. Ez olyan, mintha azt kérdezné valaki, hogy kísérthető-e a hívő ember? Lehet-e bűn a hívő ember életében? Hogy ne lehetne? A jó hír azonban az, hogy Jézus nem csak a bűneinket vitte fel a kereszt, nem csak a bűneinket számolt le és rendezte el, hanem legyőzte a sátánt is. És ő ma is, ami szabadítunk, ő az, aki megszabadít bennünket. Ezért írhatja Jakab, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek, vagy Pál a római levélben, nem tudom, hogy feltűnt-e bárkinek is ez az ígéret, amit Pál ír 16.5-ben, hogy a békesség Istene pedig megrontja a sátán a ti lábaitok alatt hamar. Jézus a kígyó fejére taposott a kereszten, és arra hív bennünket, hogy mi is kapcsolódjunk be ebbe a győzelembe, és éljük át az ő hatalmával azt, hogy mi is győzelmet tudunk aratni a kígyó felett. Megrontja a sátán a mi lábaink alatt, a ti lábaitok alatt hamar. Ez gyorsan meg fog történni, azt mondja Jézus. És mi is meg fogjuk tapasztalni Jézus hatalmát. Úgyhogy egy ígérettel zárom, szintén Pál apostoltól. Tehát megmondja Pál, hogy rengeteg nyomorúságban, rengeteg támadásban lesz részünk, de azt mondja, mindezekben felettébb győztesek vagyunk. Hypernikao szerepeli. Látjátok ezt a szót? A nikao azt jelenti, hogy győztesek vagyunk. Győzni. A hypernikao olyan, mint a hipermarket. Ugye vannak a marketek, vannak az egyszerű boltok, vannak az egyszerű bevásárlók, és vannak néha hipermarketek. Ugye ez a brutálisan nagy, elképzelhetetlen nagy. Tehát Pál nem azt mondja, hogy körülbelül egyenrangú ellenfelek fognak itt küzdeni egymással, és hát lesznek győzelmek, hanem azt mondja, hogy felettébb győztesek leszünk. Hypernikáok, hiper győztesek vagyunk, ha hiszünk, ha hitben állunk, ha elhiszünk mindazt, amiről ma szó volt, és rengeteg idézetet nem idéztem még. És ezért azt mondja Pál, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, tehát semmilyen ellenség, láthatatlan ellenség, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szerelmétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Ez az evangélium. Hidd el az evangéliumot, és ne engedd, hogy az ördög azt csináljon veled, amit akar. Imádkozzunk. Urunk, mindenek előtt köszönjük neked a te Golgotai győzelmedet. Köszönjük, hogy valóságos ez a győzelem. Hogy a történelemben valóban megtörtént ez a győzelem. És senki el nem veheti tőled, és így tőlünk sem ezt a győzelmet. És köszönjük, hogy mi is győzhetünk. És azt mondtad, hogy győzni fogunk. Kérünk, Urunk, hogy hadd éljünk győzteseként. Köszönjük, ha leleplezted ma is az ördög munkáját az életünkben. Kérünk, hogy hadd tudjunk győzni. Hogy ne csak a leleplezés történjen meg, hadd jöjjön a szabadulás, a felüdülés. Hadd éljük végre azt az életet, amit te szántál azoknak, akik téged szeretnek. Hiszük, hogy ezért mentél a keresztre, Urunk. Nem azért, hogy egy állandóan lesújtott, negatív értelemben küzdelmes, örömtelen, zaklatott életet éljük, kiszolgáltatva az ördög és démonai támadásának, hanem azért, hogy szabadok legyünk. Te vagy a szabadító, Jézus Király. Kérünk, hogy vidd véghez a szabadításodat a mi életünkben is. És mutasd meg, hogy nekünk ebben mi a szerepünk. Jézus nevében. Amen.
Fel a fejt, vagy el, hadd meghív a földben szélem.
nagyon örültem annak, hogy Gyuri végig tudta mondani a prédikációt. Egy kicsit az eleje az olyan volt, hogy úgy éreztem, hogy igen, meg van magyarázva az, hogy hogy érzem magamat néha. Én föl vagyok én öltözve, meg rajtam van ez a páncélzat, meg sisak, meg minden, de az úgy belülről érzek. Tehát azért óriási ütéseket kap az ember. És úgy csak néz, mint a szokták mondani, mint Rozi a moziban. És a vége olyan volt, mint Ülival beszéltük is, hogy nem tudom ki nézi a Narnia filmeket, de a Narniában, amikor megjelenik Aszlán, az oroszlán, egyedül reménységünk az, hogy megvéd bennünket, hogy ott harcol velünk, és hogy megnyerte már most a győzelmetünk, de egy óriási dolog. Úgyhogy köszönjük szépen, nehéz témát vállaltál föl, de még inkább köszönjük az Úrnak, hogy ő fölvállalt. Végül szeretnék bátorítani a benneteket arra, hogy gyakorlatok erőtökhöz méltó, és ahogyan Isten vezet benneteket. A apostolok cselekedeteiből, akit Pál apostol egy idézet ez. Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtelenekről gondoskodni. Megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hogyha erre vezet téged Isten, akkor ott van kint hátul egy kis kék doboz, abba helyezed a adományaidat, légy szíves. És végül egy bátorítás, egy áldás, amit szeretném, hogy állva lenne a gyülekezet. Itt legyetek férfiak, azt mindenki értse a megfelelő módon. Női harcosok, amazonok is beleértetnek ebbe. Tehát Pál így bátorít bennünket, vagy Isten szent lelke Pál által a korintusiakhoz írt első levél 16. fejezetéből. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen.